Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma a versengő személyiségről beszélgetünk. Mindenről először dr. Fülöp Márta, szociálpszichológus, pszichoterapeuta, a Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudományos tanácsadója, a Károli Gáspár Református Egyetem tanára beszél. Ő következik. Ön tulajdonképpen az egész életét a versengésnek, annak kutatásának szentelte, még az egyetemi diplomamunkáját is, ugye?
Igen, így van.
Erről pontosan. Mitől olyan érdekes ez önnek?
Hát sokféle okból. Egyrészt azért, mert egy olyan jelenség, ami tulajdonképpen bármilyen életterünkben jelen van, valójában bármilyen emberi kapcsolatunkban jelen van, mégis furcsa módon nagyon sokszor ezt nem fejezzük ki nyíltan, nem a versengés keretében értelmezünk helyzeteket, hanem másképp is észre sem vesszük, hogy abban versengés van. Tehát ez engem nagyon érdekelt, hogy ez hogy van.
Van olyan, hogy genetikailag meghatározott az, hogy valaki versengő, versengőbb, vagy egyáltalán nem szeret versenyezni?
Az a helyzet, hogy közvetlen vizsgálatok erre vonatkozóan nincsenek, de vannak genetikai vizsgálatok, amelyek azonosítottak egy meghatározott gént, amit egy amerikai kutató azonosított, és ő angolul úgy nevezte, hogy warrior, meg warrior, vagyis harcos, és aggódó gének, nevezzük így. Akik harcos génnel rendelkeznek, azok keresik a kihívásokat. Azoknak jó, hogyha egy helyzetben van izgalom, és a verseny az behoz egy plusz izgalmat, mert ott nem kiszámít, általában az a jó verseny, ahol nem kiszámítható a kimenetel, tehát ahol van egy bizonytalanság a kimenetelben.
Ez miért jó nekik? Mit élveznek ebbe?
Azért, mert ez egy plusz ingerlés, és az a helyzet, hogy akik ezzel a warrior génnel rendelkeznek, azoknál ahhoz, hogy ők optimál, az agyuk, a kognitív funkcióik optimálisan működjenek, külső ingereket kell állandóan behozni. Akkor emelkedik egy optimális szintre az ő frontális kérgükben a dopaminnak, ez egy meghatározott anyag, amire szükség van, a dopaminnak a mennyisége. Tehát nekik állandóan keresni kell ezeket, és akkor optimálisan érzik magukat, hogyha vannak izgalmak, hogyha kihívások vannak, és a verseny az egy kihívás.
Ők kreálják is mindezeket, ugye?
Át is élik. Én mondok magának egy példát. Én például egy versengő alkat vagyok, sokat utazom, állok ugye a biztonsági sorban, és ugye több sor van, akkor kinézek magamnak valakit, aki nagyjából egy szinten áll velem, és én folyamatosan versenyben vagyok vele, míg át nem érek a biztonsági ellenőrzésen, hogy melyikünk győz. Ott semmilyen versenyhelyzet nincs, nem kapok érte jutalmat, de hogy ne unatkozzak, miközben ott átcsorgok ugye a biztonsági ellenőrzésnél, csinálok magamnak egy érdekességet belőle. Ez a versengő. Még menjünk vissza az aggódókhoz. Mert ugye azt is kérdezte, hogy ki az, aki elkerüli ugye a versengést, és hogyha erre akarok válaszolni, akkor az ő esetükben pedig arról van szó, hogy ugye a külső ingerek serkentik a dopamin termelést, ő nekik lassan tűnik el a frontális kérgükből ez a dopamin, ezért, hogyha külső inger éri őket, akkor túltermelődik, és akkor megint csak nem optimális a kognitív funkciójuk. Tehát nekik el kell kerülni az izgalmakat. El kell kerülni a kihívásokat ahhoz, hogy ők jól tudjanak működni. Tehát ők azok, akik békeidőben nagyon jól működnek, jól bírják a monoton feladatokat, nem szeretnek olyan területen dolgozni az üzleti életben, nem lesz belőlük autóversenyző se, bungee jumpingoló, tehát olyan helyzeteket keresnek, könyvtáros, mikrobiológus, aki a mikroszkóp előtt ül, tehát olyan munkákat keresnek, ahol nincsenek napi szinten kitéve ezeknek a kihívásoknak.
Ha nagyon lecsupaszítjuk ezt a felosztást, akkor tulajdonképpen az a választóvonal, hogy miképp viszonyulnak a stresszhez?
Bizonyos, hát ebben az értelemben igen, tehát hogy mit jelent számukra a külső stressz, hogy az egy pozitív dolog, vagy pedig azt nevezzük úgy, hogy distressz, tehát hogy az számukra egy negatív dolog.
Ez pusztán genetikai meghatározottság.
Ez genetikai meghatározottság, de azért nem lehet leegyszerűsíteni, mert végeztek Európán belül ilyen vizsgálatot, és körülbelül a lakosság 25%-a tisztán warrior, körülbelül 25%-a tisztán warrior, tehát a harcos és az aggódó, 50 az kevert valamennyire.
Tehát
hogy
ott, van benne?
Igen, és akkor most jön az, hogy mit jelent az, hogy család, mit jelent az, hogy nevelés, mit jelent az, hogy iskola, mit jelent az, hogy munkahely, mit jelent az, hogy társadalom, mit jelent az, hogy kultúra. Mert ezek mind, ugye azokat, akiknek nem teljesen egyértelmű ugye ez a genetikai meghatározottságuk, különböző irányokba ugye terelik, és különböző irányokat erősítenek meg.
Azt olvastam, hogy 2,5 éves korban már lehet látni,
hogy
valaki versengő-e vagy sem.
Abszolút. Na most csinálunk egy olyan vizsgálatot, hogy anyukákat, néha apukákat is, de az apukák kevésbé vállalkoznak ilyen interjúra, tehát anyukákat kérdezünk, hogy milyen életkorban vette először észre, hogy a gyereke verseng, és az a helyzet, hogyha már van nagyobb testvér a családban, akkor majdnem, hogy azt mondják, hogy már 1 éves kortól ez látható. Nyilvánvalóan azért az, hogy mikor definiáljuk a versengést, azért az különböző kritériumoktól függ. De minden esetre már az egészen pici babáknál, akik tudnak például kúszni, akkor lehet látni, hogyha a két ilyen kisbaba közé teszünk egy játékot, hogy melyik az a kisbaba, aki rögtön ráindul, és rögtön akarja, és rögtön fontos neki, és melyik az a kisbaba, aki ilyen lassabb reakciókkal reagál erre. Ezt persze még nem neveznénk versengésnek, ezt egy tárgyelérésnek neveznénk, de tulajdonképpen 2,5 éves korra áll össze megértésben is az, hogy a gyerek le tudja vonni azt a következtetést, hogy most jobb voltam, vagy most én szereztem meg, talán nem mondja ezt, hogy győztem, de már 3 éves korban akár mondja is, hogy győztem, vagy vesztettem.
Hogy lehet szülőként mindenre még, jól vagy rosszul, ez megítélés kérdése, hogy mikor hasznos valami, hogyha valaki versengő lesz, vagy sem, de szülőként, hogy lehet mindezt még elősegíteni? Tehát mik azok a szülői mintázatok, dinamikák, amelyek mindezt felerősítik?
Mármint a versengést?
Igen.
Hát az a helyzet, hogy ugye most egy kicsit úgy éreztem, mintha lenne egy olyan, de elnézést, hogy értelmezem, ahogy kérdezi, tehát hogy mintha lenne egy olyan, hogy ez nem jó, hogyha felerősítik. Az a helyzet, hogy a versengés nagyon sokféle funkciót szolgál, és van, amilyen funkciót nagyon jó, ha felerősítenek a szülők, és van olyan funkció, amit pedig nagyon jó, hogyha megtanítják a gyereket, hogy szabályozza, vagy kontroll alá helyezze. Mit értek azon, amit jó, hogy erősítenek? Nagyon fontos, hogy egy gyerek motivált legyen, nagyon fontos, hogy ne ijedjen meg attól, hogyha egy célt el akar érni, akkor ott azt más is el akarja érni. Merjen ebbe belemenni, tudja a legjobbját adni egy ilyen kvázi kihívás vagy stressz helyzetben, meg tudja élni büszkeséggel és boldogsággal a győzelmet, és ez energiát adjon neki, és meg tudja élni a vesztést, de ne essen össze tőle, hanem talpra álljon, és tudja folytatni. Ez, amit a szülő nagyon jó, hogyha erősíteni tud. Merjen belemenni, tudja magából kihozni a legtöbbet egy ilyen helyzetben, tudjon örülni a győzelmének, és tudja elviselni a vesztést, és abból talpra állni, és mindeközben a riválisával egy meghatározott, szabályozott, fair és respektussal rendelkező kapcsolatban legyen.
Az, amit most említ, gondolom, igen, ez az egészséges
mintázat. Ez az egészséges mintázat, pontosan.
Mikor válik ez egészségtelenné?
Mikor válik egészségtelenné? Ugye az egyik oldal az, amikor, ugye, amit maga talán használta is ezt a szót, hogy túlzott. Ezt úgy nevezzük, hogy hiperversengés. A hiperversengés azt jelenti, hogy valaki minden helyzetben győzni akar, minden helyzetben jobb akar lenni, és hogyha ez sikerül fair és a saját képességein alapuló módon elérni, akkor oké, de hogyha nem sikerül, akkor manipulációt, agressziót, hazugságot, unfair eszközöket, csalást, bármit alkalmaz annak érdekében, hogy ő legyen a győztes. Ha veszít, mindezek ellenére veszít, akkor azt egy narcisztikus sérelemként éli meg, akkor nagyon felerősödik benne az irigység, a bosszúvágy, vágy, a gyűlölet a győztes iránt, és akkor megpróbál ellene tenni. Általában a hiperversenyők ellenségnek tekintik a riválisukat, ami azt jelenti, hogy ha a riválisomat nem egy olyan partnernek tekintem, aki engem arra késztet, hogy fejlődjek, hanem egy ellenségnek tekintem, akit vagy én pusztítok el, vagy ő pusztít el engem, nyilván nem fizikálisan feltétlenül, hanem szimbolikus értelemben, szociálisan, stb., akkor más eszközöket használok. Akkor agresszív eszközöket használok, akkor szociálisan ellehetetlenítem, akkor rosszakat mondok rá a hátam mögött, érti? Ez nyilvánvalóan az a fajta versengés, amit az embernek meg kell tanítani a gyereknek, hogy ne ezt alkalmazza.
Miért csúszik át egy személyiség ilyesfajta torzulásokba?
Már egy ilyen hiperversengő karakterbe? Hát ennek ugye mélyebb pszichológiai magyarázatai lehetnek. Az egyik az, hogy egy nem magabiztos énről beszélünk, egy bizonytalan énről beszélünk, akinek az önbecsülését folyamatosan a külső megerősítések hozzák létre, tehát folyamatosan meg kell erősíteni, hogy én jobb vagyok. Jobb vagyok a másiknál, én győztes vagyok, én vagyok a legjobb. Ez az érzés táplálja ezt az amúgy alacsony önértékelést, és ezért is nem tudják elviselni a hiperversengők a vesztést, mert az akkora csapás az ő amúgy is sérülékeny énjükre, hogy egész egyszerűen ettől teljesen kiborulnak, és iszonyú dühösek lesznek arra, aki őket legyőzte, vagy aki náluk jobb.
Tulajdonképpen nem is a teljesítményüket kérdőjelezik meg adott esetben, hanem mindent? Tehát a saját önértékük kérdőjeleződik
igen,
meg?
Igen, pontosan. Na most ez egy nagyon fontos különbség, amit most mondott, tehát az egészséges vesztő, az azt mondja, hogy ebben a helyzetben vagy nem tettem meg mindent, vagy valóban itt nem vagyok olyan jó képességekkel rendelkező, vagy a helyzet nem volt olyan, tehát az adott helyzetre, amiben vesztett, von le következtetést. A hiperversengők tényleg arra hajlanak, hogy az egész énjükre, az egész énjüket kérdőjelezzék meg ezekben az esetekben, ami hát nyilvánvalóan sokkal fájdalmasabb is, hogyha én egy vesztés, bármilyen vesztő helyzetben, mondjuk maga hamarabb vissza meg a teát, mint én, és én úgy érzem, hogy ezzel tönkrement az önértékelésem, akkor ugye az folyamatosan napi szinten élek meg ilyen fájdalmakat, tehát gyorsabban kell meginnom magánál a teát.
Ez egy személyiségzavar?
Nem nevezném személyiségzavarnak, azért nagyon sok hiperversengő van, és bizonyos szakmákban adott esetben ez azért segítség is, és szükség is van rá. Persze, amikor ez kimegy a határokból, akkor nagyon fontos, hogy legyen egy olyan munkai főnök, aki ezt kordában tartja, vagy egy tanár, aki ezt kordában tartja, vagy adott esetben, hát nyilvánvalóan, ha a szülő felismeri, hogy a gyereke erre hajlik, akkor ő kordában tartja. De azért a hiperversengőben az is benne van, hogy nagyon motivált. És azért az egy nagyon fontos dolog, hogy valaki, mondom, tehát amíg a saját képességeiből meg tudja csinálni, addig azt kihozza. Az egy nagyon fontos érték egy társadalomban, hogy az emberek ki tudják magukból hozni a potenciáljuknak megfelelő képességeket.
Igen, de az már szerintem egy nagyon komoly határátlépés, amikor nem fair eszközökhöz is nyúl.
Az egy nagyon komoly határátlépés.
És említett egy olyan félmondatot, hogy a másik kárára.
Igen, pontosan. Az egy nagyon komoly probléma, és ez a versengésnek az a destruktív oldala, ami egyébként azt kérdezte, hogy miért érdekelt engem ez a versengés anno, engem azért érdekelt, mert ugye azt is folyamatosan láttam, hogy a versengésnek vannak azok a konstruktív részei, amik az ember fejlődését és az egymás fejlesztését hozzák létre, és vannak azok az oldalai, amikor az emberek egymást pusztítják, nyilván nem feltétlenül, ahogy mondtam is, fizikálisan, hanem szimbolikusan, egymás kárára történnek a dolgok, és kilépnek a szabályok közül a versengő felek, és ezt én nagyon komolyan destruktívnak éreztem az egyénre, a csoportra és a társadalomra nézve is. És a kutatásaimnak egy részét annak szenteltem, hogy megtaláljam, hogy hogy lehet ezt valahogy elkerülni. Nem azt mondom, hogy túl sikeres voltam, hogyha körülnézünk, de minden esetre én megpróbáltam.
Az nagyon gonosz felvetés, hogy egy ilyen típusú személyiséget a győzelménél majdnem legalább annyira motiválja az, hogy a másiknak rossz legyen?
Persze, nem, ez nem gonosz feltételezés, hanem ez egy teljesen korrekt, korrekt megértése ennek a személyiségnek. Tehát a hiperversengő, amikor győz, akkor kárörvend. Tehát abban is van agresszió. Lenézi a vesztest, leértékeli a vesztest, önmagát felértékeli a vesztest, leértékeli, és a kárörömben benne van, hogy megérdemelted, hogy ez történt veled.
Min múlik az, hogy ki lesz számára a referenciapont, akivel összeméri magát? Az mindig ugyanaz, vagy tulajdonképpen esetleges, kell választani valakit, akihez képest meghatározhatja saját magát, és megünnepelheti önön maga nagyszerűségét.
Hát az a helyzet, hogy ez mind a kettő, tehát lehet, hogy valakinek van egy olyan referencia személye, mondjuk még a gimnáziumból most mondtam magának valakit, akit egész életen át követ és hasonlítja magát hozzá, különös tekintettel, hogyha a másik is sikeres, vagy a másik hasonlóan sikeres, vagy nagyjából hasonló, nem feltétlenül sikeresnek nevezzük, de hasonló helyzetben van, akkor folyamatos lehet ez az életre szóló összehasonlítás. De hát az élet a legkülönbözőbb, ahogy a hiperversengő, az bárhol, bárkivel verseng. Tehát nincs egy személy, hanem bármilyen helyzetbe beteszi, ott ő talál magának olyat, vagy akár mindenkit, akivel összehasonlítja magát.
Mi az összehasonlítás alapja? Mindig egy bizonyos személyiségrész, ami kidomborodik, és próbál meg viszonyítást kapni, vagy viszonyításhoz jutni, vagy tulajdonképpen mindegy, hogy milyen skillek, képességek kerülnek összehasonlításra, a lényeg, hogy ez az ember versenyezhesse.
Az a helyzet, hogy megint válasszuk szét a különböző versengési típusokat. Tehát az úgynevezett önfejlesztő versengő, ami a legegészségesebb versengési típus, és van nagy reprezentatív magyarországi vizsgálatunk, az önfejlesztő versengők a legegészségesebbek, pszichésen is, és szomatikusan is, ezt szögezzük le. Tehát a versengés az nem betegít. Csak megfelelő versengésnek kell lennie. Tehát, hogyha önfejlesztő versengésről van szó, akkor az illető olyan emberekkel hasonlítja össze magát, akik közel hasonlóak hozzá. Ugye a kimenetele a versengésnek ettől lehet jó, ő győzelem is, meg lehet vesztés is, tehát benne van egy bizonyos mértékű kockázat. Általában nem mindenben hasonlítják össze magukat, hanem azokban a tulajdonságokban, vagy azokban az életterületekben, amelyek számukra fontosak a saját én definíciójuk szempontjából. Nem mindenben, nem bármiben, hanem bizonyos területeken. Nem hasonlítanak, míg más területeken, ami fontos nekik, például a munkájuk, vagy a családi életük, abban viszont hasonlítanak. Na most a hasonlításban azt mondtam, hogy hasonlóval, de lehetséges felfelé hasonlítás is, tehát mindig olyannal hasonlítom, vagy nem mindig, de olyanokkal is összehasonlítom magam, akik nálam jobbak. Az egészséges, önfejlesztő versengő ezt arra használja, hogy önmagát fejlessze. Tehát egy olyan riválissal hasonlítja össze magát, aki nála nyilvánvalóan jobb, de ez nem
felhúzza. Ezáltal jobb teljesítmény.
Így van. Tehát nem megijedettől, nem megy le az önértékelésétől, hanem ez arra stimulálja, arra serkenti, hogy ő is elérje, vagy túlszárnyalja az illetőt. Ugye a hiperversengő az bizonyos értelemben bárkivel összehasonlít, ahogy elmondtuk, bárhol, bármikor, bárkivel, de ezen belül hajlamosabb adott esetben például lefelé hasonlítani, mert például az megvédi az önértékelését. Tehát, hogyha nem tudok jobb, úgy érzem, hogy nem tudok jobb lenni, az ugye egy nagyon fenyegető az illetőnek a amúgy is sérülékeny önértékelésére, akkor összehasonlítom magam valakivel, aki nálam nyilvánvalóan rosszabb, ebben az esetben kihozom magam győztesként, és megvédem az énemet. Tehát, hogy azt kérdezte, hogy kivel hasonlít, attól függ, hogy milyen típusú versengőről van szó, hogy milyen azonos, felfelé-lefelé összehasonlításokat használ tipikusan, azért mindenki mindent csinál, tehát
tettünk egy nagyon jó összegzést a tekintetben, hogy egy szülő miképp jár el helyesen, hogy egészséges versenyszellem alakuljon ki a gyerekben. Mi marad el egy hiperversengő esetén gyerekkorban, hogy ez a fajta késztetés, ez a fajta hajtóerő folyamatosan lobot vett benne, és megáltalkodottan újra és újra ilyen kibontakozást nyer?
Hát egyrészt ugye beszéljünk arról, hogy milyenek a szülők, ugye? Tehát, hogy a szülők személyisége milyen. Azért itt lehet egy modellértékű dolog is, tehát hogy egy modellkövetés, valamelyik szülő hiperversengő például, de az is lehet, hogy a gyerekkel is verseng, és a gyereket például megpróbálja lenyomni, ilyen van, és akkor a gyerek, hogyha például ilyen warrior géneket örökölt, ugye, tehát akkor felveszi a versenyt, de hogy úgy veszi fel a versenyt, hogy folyamatosan egyfajta lenyomó másik személlyel, akinál a jóval, ugye, jobb helyzetből indul, mert egy szülő az jobb helyzetből indul, hát az egy felnőtt, az egy okos, az egy erős. Ugye, hogyha ő a saját gyerekével kezd el versengeni, és bizonyos értelemben folyamatosan lenyomja, és az a gyerek ezt nem akarja, akkor ugye nagyon nagy erőket kell bedobni, miközben folyamatos bizonytalanságban van ahhoz, hogy megvédje magát. Tehát például ez lehet egy olyan családi dinamika, amiből egy ilyen hiperversengő személyiség kialakulhat. De hát ugye nyilvánvalóan egy családban struktúra van adott esetben több gyerek, ugye a testvérkapcsolatok is nagyon fontosak lehetnek, hogy azok hogyan alakulnak, hogy a szülők mondjuk így, hogy felerősítik a testvérek közötti versengést, és azt kiélezik, vagy adott esetben megpróbálják kialakítani mindenkinek a saját területét, és csökkenteni ezzel a társas összehasonlítást, és ebben az értelemben mindegyik gyereküket a saját területén megerősíteni, és akkor az csökkenti a versengést, vagy konstruktív versengést alakít ki. Tehát ugye ezek komplex folyamatok, nincs egy magyarázat rá.
Egy ilyen személyiségnek van tartós öröme, tartós elégedettsége?
Nincs. Nincs, pont ezért kell mindig újra és újra csinálni, mert olyan egy kicsit úgy képzelj el, mint hogyha egy pohárba öntenénk a vizet, de nincs alja.
Ez egy szakadatlan üzöttség?
Igen. Igen, ez az.
Folyamatos megerősítésre lelni a saját vélt vagy valós nagyszerűségemet illetően.
Igen.
Na most menjünk a másik oldalra, akik elkerülik ezeket a helyzeteket.
Igen.
Akár szülőként, tehát hogy így nevelik a gyereket, hogy a verseny nem jó dolog.
Igen.
A verseny szinte borítékolhatóan kudarchoz vezet. El
Igen.
kell az kerülni.
Igen.
Az mivel jár? Az csökkent értékűséggel jár?
Hát induljunk ki abból, mi kétféle versengés elkerülő személyiséget azonosítottunk. Az egyik az, akinek maga a versengés folyamata olyan stressz, ezt nevezhetnénk visszamenve a genetikához, ugye a warrior-ök, az aggódókhoz, ugye? Tehát, hogy a stressz, a versengés, ami izgalommal jár, az egy olyan stressz, amit ő el akar kerülni, mert az neki nem komfortos, ahogy megbeszéltük. És van a másik csoport, akik viszont félnek a vesztéstől. Félnek a vesztéstől, ott pedig egy olyan szorongásról van szó, amiben ha vesztek, akkor mint a hiperversengőnek, ugye egy csapás az önértékelésemre. Nekik is nagyon alacsony az önértékelésük, de ők nem építenek erre rá egy folyamatos megerősítést, hanem ők megmaradnak ebben az alacsony önértékelésben, és hogyha veszítenek, akkor leértékelik magukat. Én buta vagyok, én senki vagyok, én semmi vagyok, és nem tudnak belőle talpra állni. Mindkettőt, a versengés elkerülésben a szorongás az egy nagyon erős faktor, és mivel nagyon erős faktor a szorongás, az ugye az nem csak a versengésre terjed ki, hanem egy szorongó személyiségről, egy szorongásra hajlamosabb személyiségről beszélünk. Ez együtt jár a mi vizsgálataink szerint komolyabb pszichés és szomatikus megbetegedésekkel is, mert a szorongás az nem tesz jót sem a pszichének, sem a testi folyamatoknak.
Nem az a kulcs, és ez az én saját különbejáratú megoldóképletem, hogy az ember reális, jó terapasztalt válasszon a tekintetben, hogy mikor és kivel hasonlítja össze magát. Tehát jól kell megválasztani az ellenfelet, vagy a versengő másik felet, ahhoz, hogy az ember egészséges dinamikákat alakítson ki.
Ebben magának teljesen igaza van, de az a helyzet, hogy nem csak mi választunk, hanem hogyha maga meg akar kapni egy állást, akkor nem tudja, hogy kivel fog versengeni azért az állásért, és hogyha bekerül egy munkahelyre, nem maga választotta meg a munkatársait, sőt, mi több, a főnökét sem. Tehát, hogy az a helyzet, hogy részben ez rajtunk múlik, de részben azon is múlik, hogy milyen környezetbe kerülünk, és ott kik lesznek a riválisaink.
Azért jó rész rajtunk is múlik. Azt hiszem, Jordan Peterson írja azt,
igen,
hogy az embernek nem egy másik ember aktuális jelenével kell összehasonlítania magát, hanem sokkal inkább önön maga múltjához érdemes összehasonlítást tennie. Vagy múltjával, az egy egészségesebb, és ez sokkal előrevívőbb összehasonlítás lévén, hogy a fejlődés, mint olyan, az tetten érhető lesz, semmint egy másik ember aktuális diszpozíciójának leszünk kiszolgáltatva.
Én ezzel egyáltalán nem értek egyet, nem. Az a helyzet, hogy az összehasonlítások sokfélék. Van egy olyan összehasonlítás, amikor önmagamat hasonlítom korábbi magamhoz, illetve önmagamat hasonlítom egy jövőben elképzelt magamhoz. Ez velem történik, és ennek helye van, és ezt mindannyian csináljuk, ugye? És kiértékelem, hogy tegnap eddig tudtam elfutni, ma eddig tudtam elfutni, fejlődtem, szuper. De utána elmegyek a futópályára, és körülöttem futnak az emberek, és mondjuk azt látom, hogy oké, hogy én tegnaphoz képest már többet futottam, de az összes többi nálam gyorsabban fut, vagy oké, hogy én tegnap már többet futottam, és mindenki nálam lassabban fut. Mindig abszolút értékben is értékeljük, vagy önmagunkon belül is értékeljük a teljesítményünket, és mindig összehasonlításban is. És még akkor is, ha mi nem összehasonlítjuk magunkat, mások összehasonlítanak minket. Tehát az összehasonlítást nem lehet kiiktatni, hanem pont arról van szó, hogy a kettőt úgy kell kezelni önmagunkban, hogy hogy én fejlődtem tegnaphoz képest, ezt egy erőforrásnak tudjam arra használni, hogy amikor összehasonlítom magam a másikkal, akkor arra gondoljak, hogy képes vagyok fejlődni, és hogyha ő jobb nálam, akkor lám én tegnaphoz képest jobb voltam, tehát tudok fejlődni, azt segítse elő a másikkal való összehasonlítás, hogy ezt a fejlődést még pluszban megtegyem. Érti?
Abszolút értem. Meggyőzött. Köszönöm szépen.
Örülök neki.
Dr. Fülöp Márta után jöjjön Fördő Zoltán, vagy ahogy mindenki ismeri, Fördő Z, gasztroblogger, televíziós műsorvezető, a Street Kitchen házigazdája, a Konyhafőnök állandó műsorvezetője és egyben zsűri tagja. Mióta és honnan tudod, hogy te kompetitív személyiség vagy?
Ez egy érdekes kérdés. Abban biztos vagyok, hogy gyerekkoromban ezt még nem érzékeltem, vagy nem tudtam megfogalmazni. Inkább ilyen kamaszkorban jött az első ilyen jellegű élmény. Nekem az első ilyen kompetitív élethelyzet, amit élveztem is és csináltam, az a mountain bike-ozás volt. Én elkezdtem 13-14 éves koromban bringázni, és ahhoz képest, hogy lehetett volna az is, hogy csak ott jövök, megyek az erdőbe, nagyon gyorsan beszippantott az az érzés, hogy de milyen, hogyha összemérem magam a többiekkel, megnézem, hogy én hol tartok ebben a dologban, és ez így elkapott. És nekem ez volt az első ilyen amúgy meghatározó élmény, amikor úgy egy kicsit megéreztem azt, hogy igen, ez nekem tetszik, ez nekem kell.
De mit élveztél benne?
Sokat szoktam gondolkozni ezen, mert az életem, majd erről nyilván most beszélgetünk, de hogy a több területén is benne vagyok valamiféle versenyben, és mivel szeretem magam elemezgetni, meg így a helyzetet így vizsgálgatni, én ezen szoktam gondolkozni, hogy én a versenyzésben pontosan mit keresek, és én azt fogalmaztam meg, most már így többször, hogy a saját teljesítményem skálázása az, hogy el tudjam magam helyezni egy koordinátarendszerben. Ez tök mindegy, hogy most micsoda, hogy ez egy munka, sport, de hogy el tudjam magam helyezni egy koordinátarendszerben, hogy úgy általában, akik mondjuk valamilyen komolyabban űznek egy dolgot, ott abban a közegben én hova tartozom, hol helyezkedem el. Tehát nekem ez egy ilyen tök fontos dolog, egy visszajelzés abban, hogy amit csinálok, az jó irányba megye igazából.
De miért kell azt tudnunk, hogy elhelyeződjünk másokhoz képest? Neked ez mire ad választ?
Én azt gondolom, hogy egyébként ez egy nagyon-nagyon ősi ösztönből fakad, tehát azért, hogyha a természetet megnézzük, akkor a versengés az életnek az egyik alap motívuma. Még csak állattá sem kell válni, mert már a növények között is ez megfigyelhető. Tehát én azt gondolom, hogy mi hozunk magunkkal egy ilyen örökséget, hogy mi a saját adott kis környezetünkben és szituációinkban megpróbálunk valamiféle dominanciára törni, mert van egy ilyen ösztönünk, és nyilván egy civilizált világban, amilyenben mi is élünk, az ember már megtehető, hogy mondjuk szelektál, hogy melyik az a terület, ahol beáll ebbe a versenybe, van, ahol félreáll belőle, és egyáltalán nem kíváncsi, de szerintem mindannyiunknak szüksége van valamiféle megmérettetésre, ami a verseny maga.
Te mindenben versenyeztél aztán? Minden területén az életnek?
De hát azért nem mindenben, meg nem vagyok én ez a teljesen fanatikus, győzni vágyó ember. Tehát ez például tök érdekes, hogy én nekem ha azt mondod, hogy verseny, nekem nem a győzelem jut elsősorban az eszembe. Pedig egyébként azért ezt kapcsoljuk össze, tehát én sokkal inkább ez, hogy elhelyezzem magam ezen a skálán, és az, hogy én bármiben legjobb legyek, ami egyébként nagyon sok versenyzőt egyébként hajt, az bennem érdekes módon pont nincs meg. Tehát én egyébként nem versenyeztem az élet semmilyen területén úgy, hogy abban a bizonyos dologban én a legjobb akartam volna lenni. Soha ilyen élményem nem volt. Nyilván ez azért is van, mert egyébként realisztikusan próbálom szemlélni magam, nem is tudnék mondani semmilyen olyan készségemet vagy képességemet, ami engem feljogosítana arra, hogy bármiben is első lehessek az életben, de van egy csomó képességem vagy készségem, amiben az elég jók között tudok lenni, és nekem ez már bőven elég szokott lenni.
De ez hogy néz ki a gyakorlatban, vagy a belső mechanizmust? Elárulod nekem? Tehát van egy helyzet, te kreálod azt a helyzetet, felismered azt a helyzetet, hogy ebből létrejöhet valamilyen verseny, és mi az a következő lépés, amikor te azt gondolod, hogy bele kell állnom?
Na, ma elmondok egy teljesen konkrét, szó szerint 2 nappal ezelőtti sztorit, ami ezzel kapcsolatos. Van egy új sportág, az én életemben nagyon új, de még egyébként is nagyon új, ezt úgy hívják, hogy wing foil. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy szárny a víz alatt, felhajtó előtt termel, ezen van egy deszka, és ez a deszka kiemelkedik a vízből, lehet, hogy láttál már ilyet egyébként, és valójában a víz felszíne fölött repülsz a deszkán állva, alul a vízbe lévő szárny az, ami a felhajtó erőt termeli. A kezedben pedig van egy szárny, és a széllel húzatod magad. Ez egy nagyon ártalmatlan kis tengerparti vagy tóparti szórakozás. Belevágtam ebbe, múlt nyáron kezdtem el, még zöldfülűnek számítok, és most van az, hogy eljutottam arra a szintre, ami nekem egy ilyen mérföldkő volt, hogy már tudok így menni így a vízen, és megtenni egy teljes fordulót, és menni visszafel a másik irányba, és amikor ide eljutottam most, ez a múlt héten volt, elkezdtem nézegetni, hogy hol szerveznek olyan versenyeket, ahol ezzel az eszközzel csapatják. És egyszerűen rögtön éreztem magamon, hogy nem is kellett eljutnom csak a teljesen zöldfülű kezdőtől egy kicsit magasabb szintre, hogy már azt nézegessem, hogy na hol vannak hozzám hasonló arcok, hogy tudnék oda bekeveredni, és hogy tudnám megnézni, hogy én most hol tartok, utolsó leszek, utolsó előtti, középmezőny, top 10.
Mi történik? El tudod nekem mondani, ha utolsó leszel, ha top 10 leszel, vagy ha középmezőny leszel, bármiben?
Már mindegyiket kipróbáltam az életben, úgyhogy mindegyikről be tudok számolni, mert pont volt egy ilyen, az egy bringás verseny, a cyclocross, az egy speciális ága a bringázásnak, poénból elmentem baráti unszolásra egy ilyenre, csak azért nem lettem utolsó, mert valakinek elszakadt a lánca, ezért utolsó előtti lettem. Nyilván oda úgy mentem, hogy nem készültem erre az egészre, de én utolsó előttiként is úgy jöttem el, hogy úristen, de jó volt, hogy itt a nálam sokkal ügyesebbekkel 2-szer akkora tempót diktálva mentem, mint hogyha én egyébként elmentem volna tekerni, tehát én abban is megtaláltam az örömet. Én egyébként most már 27 éve siklóernyőzöm, és ebből 23 éve versenyszerűen, tehát elég régóta csinálom, aztán ki lehet jelenteni, hogy ennyi évvel tettével, hogy nem vagyok egy igazán kiemelkedő tehetség, mert hogyha valaki 23 évig csinál bármit, abban ilyen oké lesz. Ott mondjuk visszatérő motivum ez az első egyharmad, első 30-40%-ba szereplés mondjuk versenyeken, ez amit én így elvárok magamtól, abban nagyon jól érzem magam. Olyat pedig, amikor én váratlanul valami szuper jó teljesítményt érek el, és megnyerek egy versenyt, de olyan szerintem nekem még életemben nem volt.
Nem volt.
De most így komolyan elkezdtem ezen gondolkodni, hogy valaha voltam-e első bármibe, tehát a versmondó versenytől kezdve a futóversenyen át, de nem tudok ilyet mondani. Tehát én még soha nem nyertem meg semmit, ezt egyébként így most fogalmazom meg, azt hiszem értem be először. De nem, egyáltalán nem paráztat be. Tehát pont ezért, mert hogy igazából nem ez hajt engem.
Téged az adrenalin hajt.
Engem az hajt, igen, az hajt, hogyha versenyzel, akkor megpróbálod iszonyatosan jól csinálni. És az az extra figyelem, amit arra dologra, és bármi lehet arra ráfordítasz, az nekem abban segít, hogy egy flow állapotba kerüljek. Tehát, hogyha én nagyon jól akarok valamit csinálni. Bármi, hogyha azt mondanák, hogy figyelj, haver, füvesítési verseny, akkor elkezdeném úgy fölásni, úgy lehengerelni, úgy kiszórni magukat, hogy mindenre odafigyelnék, és egyszerűen benne lennék a füvesítés. Most direkt mondtam hülyeséget, nem tudom, lehet, hogy van füvesítő verseny, de hogy ezzel azt akarom inkább szemléltetni, hogy szerintem mindent lehet extra tudatossággal csinálni.
És téged ez stimulál?
És ez engem nagyon stimulál, tehát egyébként munkában is, szórakozásban is, én azokat a helyzeteket szeretem, amikor az adott dolog nagyon becippant, nagyon odafigyelek minden mozdulatra, hogy azt hogy csináljam, és azt érzem, hogy a végeredmény, ami kijött ebből, az jó.
De te kivel versenyzel? Mondjuk füvesítéskor. A Bélával? Az órával? Vagy saját magaddal?
Magammal. Egészen egyértelműen magammal, azzal az emberrel, aki egyébként ezt a dolgot vagy nem is tudja, vagy ha tudja, akkor csak azért tudja, mert utána nézett, egy kicsit elkezdett vele foglalkozni, és szeretném a saját képességeimet, meg a saját személyiségemet megismerni ezekben a helyzetekben, mert valójában itt erről van szó. Én elmegyek egy bármilyen megmérettetésre, ott kiderül rólam, hogy egy adott stressz helyzetben, esetleg nézők előtt, kamerák előtt, vagy szurkolók előtt, vagy a családom előtt, vagy az iskola előtt, amikor szavaló versenyen indulsz. Tehát, hogy egy bizonyos stressz helyzetben én hogyan tudok teljesíteni, és ez engem nagyon, nagyon stimulál. Én nekem valójában a helyezésem az sokkal kevésbé fontos, a többiekhez való viszony, mert ugye a helyezésem az azt mondja meg, az a szám, hogyha 8. vagyok, hogy 7 darab ember volt nálam ügyesebb, és akkor az összes többi meg gyengébb. Fontos, mert ez maga a definíciója a versenynek, de nekem az sokkal fontosabb, hogy én kapok egy visszajelzést arról, hogy én úgy általában milyen szinten tudok teljesíteni, kell-e még ezen csiszolni, van-e még ebben mozgástér, tehát sokkal inkább rólam szól ez a dolog. Szeretném-e definiálni magam az univerzumban? Tehát szeretném-e magam elhelyezni? Kaptam örökségű készségeket, képességeket a szüleimtől, a génkészletemen keresztül, a tanult dolgokon keresztül, a környezetemből, a barátaimtól, és hogy el tudjam helyezni magam a világban, hogy én hol tartok, mi lett ebből az egyvelekből, ami bennem van, nekem ebben a versenyzés azért segít, mert az egy ilyen elég tiszta képet nyújt. És tényleg bármiről lehet szó, azért mondtam a füvesítést is, mert akkor úgy el tudom magam helyezni, hogy én ezek szerint, hogyha jó, mondjuk a füvesítési versenyen a top 10-ben benne vagyok, akkor ezek szerint olyan, akkor úgy jól csináltam. Az egy olyan jó érzés. Ez meg a másik, hogy én nagyon szeretem, nekem nagyon fontos az, hogy ha valamit csinálok, azt csináljam jól. De van bennem egy ilyen kicsit már kényszeres hozzáállás, hogy azt szeretném, hogyha valamiben belekezdek, akkor ott a teljesítményem mérhetően, objektíven jó legyen.
Téged így neveltek? Tehát a nem. Szellemiség az nem ilyen volt?
Egyáltalán nem. Tehát az én szüleim pont, hogy nem így neveltek, sőt, próbáltak arra rá nevelni, hogy én ne foglalkozzak ezekkel a dolgokkal, mindig csináljam azt, ami nekem jól esik, abból majd biztos valami jól fog kisülni. Mondjuk ez volt a arszpoetikája így a szüleimnek, hogy ha így a szívedre hallgatsz, kisfiam, meg úgy sodródsz azzal, ami neked tetszik, akkor ebből biztos, hogy valami jó fog születni. Ennek ellenére egyébként mondjuk az édesapám mind a mai napig szintén teljesítménymániás, tehát nem kell a szülőnek amúgy tudatosan akarni valamit megmutatni, vagy megtanítani a gyereknek, elég, hogyha ő maga olyan.
Tehát lehet, hogy ezt a mintát vetted le.
Ő valószínűleg ezt a mintát mondjuk biztos, apai ágon a nagymamámtól, meg édesapámtól is ezt a mintát levettem. Anyuék azok, akik inkább egy kicsit ilyen funkibban állnak az élethez. Egyébként szerintem ezt a kettőt én olyan ügyesen nyúltam le, mert én elég teljesítményorientált lettem, ugyanakkor nem görcsölök ezeken a dolgokon.
Tehát, ezt hogy kell csinálni? Hát én általában átcsúszik. Igen. Én legalábbis ezt látom.
Hát nagyon, és ugye nagyon, nagyon éles ez a határ, amikor az ember már átcsúszik abba, átfordul abba, hogy az, amit jól szeretne csinálni, az egy görcsé váljon. Egyébként néha én is megfigyelem magamon. Én próbálom egyébként mentálisan tréningezni magam ezekre a helyzetekre. Tehát, hogy a kóros, görcsös megfelelési vágyam, vagy az, hogy én szeretek mindig mindent nagyon jól megcsinálni, azért abba a lazaságot valahogy csempésztem bele. Egyébként tök érdekes, hogy a versenyzés az szerintem nem feltétlenül ront ezen a helyzeten, nekem inkább egy ilyen feloldozást jelent. Tehát a bizonyos dolgokban tudok egy átlagnál jobb szintet hozni, akkor az élet többi területén magabiztosabbá válok, és merek ott is nem 100%-ot teljesíteni. Tehát, hogy nekem nagyon sokat adott az életemben a siklóernyőzés, a versenyzés ahhoz, hogy az ott elért ilyen jó szerepléseim, azok egyébként muníciót adjanak abban, hogy az élet más területén ne görcsösen ragaszkodjak ahhoz, hogy mindenképpen jó legyek, és tökéletes legyek, és szeressenek engem.
Te neked elsősorban önbizalmat és magabiztosságot adott, vagy megtanított a kudarcra is egyszer mind?
Mind a kettő. Megtanított a kudarcra is, és egyébként értek is természetesen kudarcok az életben, amiket én azt gondolom magamról, hogy egészen jól tudtam venni. Akkor is, hogyha ez munka volt, akkor is, hogyha az élet más területén ért. De hogy nem vagyok egy ilyen összeomlós típus. Sőt, igazából nekem a kudarc és tényleg a versenyszemlélet segít, mert az nekem megint csak egy visszajelzés, hogy akkor ezek szerint egy kicsit korábban kell kelni reggelente, és többet kell edzeni, akkor egy kicsit jobban oda kell figyelni, akkor egy kicsit többször kell fejben lejátszanod mentális tréning formájában azt, és ez most megint lehet a sport, a munka, bármi, de a versenyzés azt is megtanította nekem, hogy attól, hogy mondjuk az egyik versenyen valaki piszak rosszul teljesít, az nem azt jelenti, hogy vége van a világnak, hanem az, hogy meg kell tudni bocsátani magamnak, ezt is megtanultam, rossz napom volt, nem, ez nem az én versenyem volt, ez nem az én klímám volt, ez nem az én hetem volt, mit tudom én, és nem kezdem el ostorozni magam, hiszen tudom, hogy egy hónap múlva, vagy fél év múlva, akkor lesz egy verseny, ahol ezt majd ki tudom köszörülni ezt a csorbát, addig pedig gyakorlatilag hajt engem valamiféle drive, hogy akkor még jobb legyek.
A szakember definíciója szerintem ez az egészséges versenyszellem. Tehát úgy tűnik, amit legalábbis eddig elmondtál, és az ő sztenderdjei alapján te nem csúsztál bele az egészségtelen, a torzult, hiperkompetitív személyiségbe. Ez szerinted, ez a határ, a te fogalmaid szerint, függetlenül a szakembertől, az hol húzódik meg? Tehát mikor válhattál volna, vagy váltál, lehet, hogy belecsúsztál időnként, ami szerinted már nem egészséges, és már téged visszavett.
Hát szerintem ott van a határvonal, hogy amikor az eredményeket elérem a versenyhelyzetekben, az ott elért eredmény a frusztrál, tehát feszült leszek, rossz kedvű, ideges, földhöz vágnám, nincs is kedvem az egészhez mostantól, akkor átcsúsztam. Én abban látom az egészségességét az én versenyszellememnek, hogy a szituációk végén azt szoktam érezni, hogy na, ez a teljesítmény, ez most olyan jól esett, és ez az egész olyan nagyon jól esett, és de jó volt benne lenni ebben a versenyhelyzetben, és nem pedig úgy jövök el, és mondom, ez fontos, hogy mivel még soha nem nyertem versenyt, ezért valójában mindig eljöhetnék úgy, hogy tizedik lettem, a fene egye meg, és ott van 9 ember, aki jobb. Nem, akkor én azt tudom érezni, hogy hú, azért itt a top 10-be de jó. És én valahogy ez nekem, mert pedig lehetne az, hogy úgy megyek haza, hogy ez borzasztó, ez igazságtalan volt, nekem ötödiknek kellett volna lenni, stb. Stb. Én valahogy nekem van a fejemben egy ilyen biztosíték, ami ilyenkor kiolt szerintem, és ezt nem tudom érezni.
A referenciapontok tekintetében, tehát hogy kivel méred össze magad, ezen gondolkodtál, vagy jutottál-e bármilyen definícióig? Tehát, hogy mi múlik az, hogy valakit, az élet egyéb területéről is beszélek, nem csak sportról feltétlen, összehasonlítási alapként tud kezelni, vagy figyelni rá?
Igen, ez nem szokott tudatos lenni, de hogyha belegondolok, hogy azért általában, amikor én egy ilyen kompetitív helyzetbe belemegyek, akkor azt fontosnak tartom, hogy hozzám hasonló lehetőségekkel bíró versenytársakkal mérjem össze magam.
Tehát, az miért fontos?
Hát mert úgy igazságos, tehát, hogy nyilvánvalóan egy olyan versenyben, ahol nekem semmiféle esélyem nincsen, úgy ott és akkor felkészültnek lenni, mint a többieknek, ott abban én nem akarom magam megméretni. De nem azért, mert hogy félek tőle, hogy úgy de ciki lesz, hanem ott nem érzem az értelmét. Tehát nagyjából azokban a versenyhelyzetekben szeretek megméretődni, ahol hasonló kvalitású, hasonló felkészültségű emberek között el tudom magam helyezni. Azt hiszem valahogy így van. Tehát igen, egy világbajnok akárkivel egyébként nem akarnám összemérni magam, mert azt úgy érezném, mintha most egy gyerekkel játszanának, és elbábozzák neki, hogy mi most akkor versenyzünk, és te nyertél, oké. Okay. Tehát valahogy ilyen közel egyenrangú felek közötti igazi vetélkedést. Tehát az az igazán izgalmas.
Mivel nem mesélném el a történetet, mert bizonyítani nem tudom, de két nagyon nagy formátumú magyar operarendezőről mesélik, hogy iszonyatosan versengtek egymással. életük végéig gyűlölték is egymást állítólag.
Ez elég klasszikus.
Igen, igen. És az egyikük, mikor meghalt, akkor azt mondta a másik, tehát az életben maradó, ez volt az első mondata, hogy kinek fogok én ezután rendezni. És ebből a történetből nekem az világlik ki, hogy az ő, lehet, hogy bevallatlan drive-ja, az az volt, hogy legyőzze a másikat. Igen. Tehát neki csinált mindent, hogy ezt neked, apukám.
Igen, de ez teljesen az ellentéte szerintem annak a fajta versenyszellemnek, ami bennem van, ahol magadnak akarsz igazából, tehát magadat akarod megméretni, mert itt inkább arról van szó, hogy
legyőzze a másikat.
Igen, mindig hozzád képest vissza, tehát az én teljesítményem hozzád képest értelmezhető. Ha te gyengébb teljesítmény nyújtottál, akkor győztem, ha pedig valamit jobban csináltál, akkor te lenyomtál, és azt nem bírom elviselni.
Időszakosan se volt neked ilyen személy az életedben?
Nem. Ilyen nem történt. Nem, mert a munkában is, vagy a karrierben is, azért ott is versengő vagyok, tehát azért én a versenyszférában vagyok benne, tehát hogy vállalkozó alkat vagyok én az életemnek egy nagyon-nagyon rövid, és azt is csak ezt még 3 éve, amikor beszélgettünk, talán akkor szóba került, hogy a életemnek egy nagyon kis részét, 2-3 évet dolgoztam alkalmazottként, az összes többit, 20-valahányat vállalkozóként, tehát azért az egy verseny. És én ott is egyébként magamat próbálom, vagy magamból próbálok jó vállalkozót csinálni, ott is abban a kiélezett versenyhelyzetben is ezt szeretem. Na ott is igaz az, hogy nem érhetem magam a, nem tudom, New York-i tőzsdéjegyzett cégek teljesítményéhez, mert akkor egy garantáltan boldogtalan ember leszek, aki mindig is le van maradva. Vagy pénzgyűjtésben, vagy vagyonszerzésben. Szerintem például vannak klasszikusan vesztett helyzetek, amikor az ember rossz területen kezd el versenyezni. Szerintem ilyen egyébként a vagyongyűjtés. Szerintem rengeteg embernek a hobbija, vagy a nem is inkább mániája, egy ilyen elképzelt versenyben jól szerepelni, miközben ott azért garantált bukta, mert csak folyamatosan zoomolsz kijebb, és mindig meglátod, hogy jó, hát van az a lista, aminek te most pontosan a legalján vagy, úgyis, hogy már 30 éve állandóan azért gürizel, hogy legyen valamid.
Ez mi múlik szerinted, hogy valaki ilyen egészséges határt tud szabni a versenyzésnek, vagy az összehasonlításnak, mint ahogy te az elmondásod alapján teszel, és van, aki pedig átcsúszik mindenbe, sokszor óvatlanul és észrevétlenül.
Szerintem ehhez kell egy biztos személyiség, aki, tehát hogy ne ragadjon el ez az önigazolás kényszer. Én jól megvagyok valamiért, akkor is magammal, amikor valamiben nem vagyok jó. És ez nyilván, hogyha valaki úgy nőtt föl, nem tudom, hát ez egy bonyolult dolog, de a gyerekkorában úgy alakult, vagy a szüleivel olyan volt a viszony, hogy ő retteg a kudarctól, na ő belőle egy nagyon fanatikus versengő lehet, mert egyszerűen soha az életében nem merte magát szeretni egy rosszabb teljesítménnyel. Én pont egy olyan csáv vagyok, és én szerintem már gyerekkoromban is így voltam, hogy engem egyáltalán nem zavart, hogyha volt erősebb osztálytársam, gyorsabb osztálytársam, vagy okosabb osztálytársam. Én tök jól el voltam. Szerintem van, aki már 8 éves korában is plafonom van, hogyha gyorsabban futnak nála, vagy valaki jobb, gyorsabban megoldja a matek képletet. Engem ez valamiért nem. Tehát szerintem egyébként ennek egy része olyan, hogy ne is állítsuk be úgy, mint hogyha én valamit ilyen nagyon ügyesen csinálnék, mert szerintem ez ugyanolyan mázli kérdése, hogy a gén állományunk hogyan állt össze, amikor örököltük azokat. Szóval, hogy én erről szerintem nem feltétlen tehetek, vagy nem feltétlen tudatosság, meg munka van mögötte, hanem mázli.
Meg azért nevelés kérdése is, legalábbis a szakember szerint. Tehát valószínűleg téged, nem tudom én, hogy szokták ezt mondani, önbizalomtartályod, vagy szeretettartályod, azért feltöltötték gyerekkorodba.
Igen, egyébként ezt nyilván akkor így nem tudtam megfogalmazni, de most felnőttként, ha visszagondolok a gyerekkoromra, akkor én szerintem nagyon sok olyan elfogadó, pozitív, jó fej hozzáállást kaptam a szüleimtől, amik azért mind a mai napig hatnak arra, hogy én egyébként így ilyen magabiztos csávó legyek, és ne frusztráljon állandóan valami, hogy mit kéne jobban.
Szerinted, és ez az záró témám, az, hogy te kompetitív vagy, az egy szerencsés tulajdonság? Tehát, hogyha megkérdeznénk, és újra leszületnél a földre, és azt mondanák, hogy na kérem szépen, akkor ezt a tulajdonságot újra szeretnéd-e magadénak tudni, vállalnád-e, vagy azt mondanád, hogy nem biztos, hogy az a te esetedben olyan nagyon jó?
Ez egyértelműen az első, tehát igen, engem az élet sok területén vitt el ez a versenyzés oda, ahol egyébként most nagyon szeretek lenni. Tehát nekem a szabadidőmnek az életemnek ugye a fő céljait kijelölni is segített ez a versengés. Az, hogy én a sok próbálkozás, anyagi kudarc után én még mindig fölálltam, és versenyszférában gondolkodva, és versengésben gondolkodva jutottam el oda, hogy most én egészen szerencsés életet tudok élni. Ha nincs versenyszellem bennem, akkor nem tartanék itt.
Ebbe biztos vagy?
100%-osan. Nekem nagyon segített minden nap fölkelni és elmenni az irodámba dolgozni, utána pedig délután csinálni azt, amit nagyon szeretek.
Mert mire gondoltál közben?
Hogy úgy jobb lesz. Tehát, hogy van-e, láttam magam előtt egy metódus, elképzeltem egy metódust, inkább úgy mondom, egy felkészülési metódust, amit, hogyha végigjárok, akkor az eredménye az egy jobb Z, egy jobb én. Lesz. És ez akkor is így volt, amikor a céget kezdtem el összerakni fejben, hogy láttam magam előtt azokat a lépéseket, amiket, hogyha szorgalommal, akarattal végig lépkedek, akkor egy jobb verziója lesz annak, mint ami most van. És a siklóernyőzésben, futásban, úgy általában a szabadidő eltöltésében ott nekem a versenyzés, ez a kompetitív hozzáállás abban segít, hogy még most is ugyanazzal az izgalommal egyébként a jövő héten, sőt, már a héten megyek Szlovéniába pont egy siklóernyős versenyre, pontosan ugyanolyan kis adrenalin és izgalom van bennem most, mint 20 éve, amikor először mentem Szlovéniába. Ha nem lenne ez a verseny, lehet, hogy már abba hagytam volna. Mert csak így jobbra-balra repkedni egy hegy fölött 20 évig, az elején nagyon izginek tűnik, de meg lehet unni. A verseny nekem abban segít, hogy még mindig azt érzem, hogy úristen, mennyi mindent lehet még ebben tanulni.
És hát, ha egyszer megnyered azt a versenyt, és lesz az első.
És még akár ez is megtörténhet, ez tényleg benne van.
Drukkolok. Nagyon köszönöm, hogy itt volt.
Köszönöm szépen.
Ez volt a Lélekben dr. Fülöp Mártával és Fördőz Z-vel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsahegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.